Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, advent harmadik vasárnapján fennállva örvendezünk Urunknak, szabadító Istenünknek a 66. Zsoltár első versének éneklésével. A 66. Zsoltár első versét énekeljük, amely így kezdődik: örvendj egész föld az Istennek. Helyünket elfoglalva, dicsérjük tovább Istenünket, és hívjuk segítségül az ő szent nevét a 372. dicséret éneklésével. A 372. dicséretnek énekeljük az első 5 versét, az 5. versnek a kezdetén a gyermekek a gyermekisten tiszteletekre szoktak lemenni, majd kérem, hogy figyeljenek erre. A 372. dicséret első verse így kezdődik: könyörögjünk az Istennek, szent lelkének. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, ahogyan szól hozzánk ezen a vasárnapon Rút könyvéből. Rút könyvének az első részéből olvasom, a 14. verssel kezdődő szakaszt, a 22. versig. Tovább sírtak hangosan, majd Orpá megcsókolta az anyósát, Rút azonban ragaszkodott hozzá. Naomi azt mondta: látod, a sógornőd visszatért népéhez és isteneihez, térj vissza te is a sógornőddel együtt. De Rút azt felelte: ne unszolj engem, hogy elhagyjalak és visszatérjek tőled, mert ahová te mégy, oda megyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott akarok meghalni én is. Ott temessenek el engem. Úgy bánjék velem az Úr most és ezután is, hogy csak a halál választ el engem tőled. Amikor látta, hogy minden áron vele akar menni, nem erőltette tovább. Így mentek együtt ketten, amíg Betlehembe nem értek. Amikor Betlehembe értek, az egész város megmozdult miattuk, és azt kérdezték: nem Naomi ez? Ő azt mondta nekik: ne hívjatok engem Naominak, hívjatok inkább Márának, mert nagyon megkeserített engem a Mindenható. Egész családommal mentem el, és kifosztottan hozott vissza az Úr. Miért hívnátok engem Naominak? Hiszen megalázott engem az Úr, és bajba döntött a Mindenható. Itt tért vissza Naomi, és vele együtt jött menye a moábi Rút is, a Moáb mezejéről. Éppen az árpa aratás kezdetén érkeztek meg Betlehembe. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek és válaszoljunk a mi Urunk megszólítására, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy ezen a vasárnapon együtt lehetünk veled és a te népeddel. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy eléd állhatunk. Hálásak vagyunk az erőért, amit adtál ehhez. Hálásak vagyunk az indítatásért, amit elvégeztél bennünk. Hálásak vagyunk azért, hogy a te kegyelmedből van mit megköszönni most neked. Szeretetedet, hogy hordoztad az életünket, megbocsátod a bűneinket, és azt, hogy amink van, azt mindent tőled kaptunk. semmink nincs, amit ne neked köszönhetnénk, Urunk, sem egészségünk, sem életünk, sem társaink, sem szeretteink, sem anyagiak, amiért neked kellene hálásnak lenni. Urunk, látod, hogy nem csak örömeink, néha terheink, aggodalmaink is vannak. Olyan jó hozzád jönni, kiönteni a szívünket, elmondani mindazt, ami jelen van az életünkben. Köszönjük neked, hogy te szeretettel fogadsz bennünket. Köszönjük neked, hogy te készíted a te igédet, amivel táplálod a mi lelkünket. Köszönjük neked, hogy együtt imádkozhatunk, könyöröghetünk úgy hozzád, hogy hadd legyen a mi kimenetelünk a te házadból áldással telé, hogy hadd vihessük a te örömhírednek, szeretetednek, bűnbocsátó kegyelmednek, hatalmadnak a jó hírét magunkkal a saját életünkben, és hadd vihessük mások számára is. Urunk, köszönjük, hogy eléd jöhettünk. Köszönjük, hogy te tudsz, akarsz szólni a Szentlélek által. Köszönjük, hogy a te kegyelmedből élhetünk ebben a világban. És én is, Uram, köszönöm neked személyesen is a testvéreket, akiket elhoztál, akik a te házadba hajtanak fejet, és kulcsolnak össze kezet, hogy neked könyörögjenek. Köszönöm neked őket, akikkel együtt dicsérhetünk téged. Jézus Krisztusért kérünk, Atyánk, áld meg a te kegyelmeddel a mi Isten tiszteletünket, és szólj hozzánk. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 164. dicséretnek az első versét énekeljük. A 164. dicséret első versét énekeljük. A 164. dicséret első verse így kezdődik: Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával és várásával, az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott igeszakaszban, Rút könyvében. A Rút könyvének az első részében, ott is a 16. versben így szól Rút. Mert ahová te mégy, oda megyek. Ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban bizonyára vannak olyanok, akik úgy képzelik el az Isten tiszteletet, hogy ott összejönnek emberek, és régi, nagyon régi történeteket hallgatnak meg, és nagyon régi eseményekre emlékeznek. Nem erről van szó természetesen, bár a régi történetek védelmében hadd mondjam el, hogy nekem mindig nagy élmény volt, hát nem ennyire régi történet, de az, amikor a dédnagyapám elmesélte az első világháborús élményeit, az orosz frontot, a szibériai fogságot, a hazatérését. Szóval ezek a történetek mégsem annyira hiába valóak, azt gondolom, az ember számára, különösen is nem hiába valóak, hogyha visszatekintünk az elmúlt időszakokra, és elővesszük azokat a történeteket, amelyek személyes életesemények a történelem viharaiban. Van is ma a történelemnek egyfajta ilyen irányzata, amikor a saját élményeket rakják egymás mellé, mik történtek, gyűjtik össze azt, hogy ki hogyan emlékezik erre. Nyilván ezek az emlékek nem mindig egyeznek meg azzal, amit a történelem könyvek írnak, mert ki másként élte meg, más volt az, ami megérintette, más volt az, ami történik velem. Itt is egy nagyon régi történetről van szó, nagyon régi történetről, mégis nagyon közel van hozzánk ez a történet. Sőt, azt merem mondani, hogy ez egy adventi történet, majd ez is kiderül, hogy miért. Nagyon közel van hozzánk ez a nagyon régi történet, ugyanis ez az ige sokszor hangzik el házasságkötések kapcsán. Lehet, hogy itt is van olyan, akinek a házasságkötésén ez a ige, ez a bátorítás hangzott el, ahová te mégy, oda megyek én is, ahol te megszállsz, ott szállok meg, néped az én népem, és Istened az én Istenem. Én magam is fordult elő, hogy erről az igéről prédikáltam legalább egy házasságkötés alkalmából. Igazából azonban, hogyha megnézzük ezt az igét, akkor látjuk, hogy ez nem egy szerelmi vallomás. Ha megnézzük ezt az igét, akkor látjuk, hogy itt nem is igazából egy férfinek és egy nőnek a kapcsolatáról van szó, hanem egyébként egy olyan kapcsolatról, ami sokszor, hát mondjuk így, hogy nem mentes a feszültségektől, egy anyós menny kapcsolatról van szó ebben a történetben. Mégpedig nagyjából a Krisztus előtti 13. század környékén járunk, tehát több mint 3000 esztendővel ezelőtt. Azt mondtam, adventi történet, pedig ugye az adventi eseményekhez még több mint 1200 évnek el kell telnie majd, de mégis erről van szó. És ebben az időben egy nagyon érdekes helyzetet ír le a Rút könyve, egy családnak a történetét, amely mintegy beékelődik az egész történelemnek a folyamatában. Annyira megbújik a Rút könyve, hogy talán hirtelen nem is biztos, hogy mindenki, aki nem rendszeresen olvassa, forgatja az Ószövetséget, megmerné tippelni, hogy amikor azt kérdeznénk, hogy benne van vagy nincs benne, hogy ez most egy bibliai könyv vagy valami más. Megbújik, és a történetileg is egyébként nagyon szépen helyezkedik el ez a családnak a története, a Birák története után. Kicsit, hogy felidézzük, hol is járunk, ugye alapvetően a zsidóság története Ábrahámmal kezdődik az őstörténetek után, és az első szakaszban az ősatyák Ábrahám, Izsák, Jákob történeteit találjuk, majd pedig Jákob egyik fia, József Egyiptomba kerülését, és ennek a kapcsán ugye a 1 Mózes végén az egész nép Egyiptomba kerül. Később a 2 Mózesben, Mózes vezetésével, aki ennek a könyvcsomagnak a névadója, az 5 Mózes könyvnek a névadója, kijönnek az Úr segítségével Egyiptomból, megkapják a Sinai hegynél a 10 parancsolatot, Isten szövetséget köt velük, és a pusztai vándorlás után végül Józsué könyve beszámolója szerint Józsué vezetésével elfoglalják az Ábrahámnak tett ígéret szerint Kánaán földjét, mármint egy nép, nem pedig csak egy család, a 12 törzs. Elhelyezkednek Kánaán területén, és ezzel ér véget igazából a Józsué könyve, megerősítik az Istennel kötött szövetséget. Utána egy laza szerveződésben él Izrael, ez a bírák kora, ahol mindig előkerül egy-egy bíra, és ezek a bírák egy-egy területen mentik meg a népet, Istenhez vezetik, megtartják őket, és még nem jutottunk el a királyok korához, ugye Saul, Dávid, az lesz a következő. A bírák korában járunk tehát, amikor az történik, hogy éhínség támad Júdában. Betlehemből kell elmenni. Egyébként ez is egy kemény történet, hiszen Betlehem azt jelenti a név, ennek a városkának a neve, hogy a kenyérháza. Tehát ott van éhínség, aminek a neve az, hogy a kenyérháza. Talán valamikor ott Betlehemben voltak kenyér vagy gabona magtárak is, de most úgy tűnik, hogy onnan kell elmenekülnie egy Elimelek nevű izraeli férfinak, a feleségével, Naomival, és 2 fiával, Maklónnal és Kiljónnal. Nem kell minden nevet megjegyezni, majd amelyik érdekes, az úgyis előkerül még egyszer. Elindulnak, és a Moab mezejére mennek, tehát kelet felé indulnak el. Moab, a Moabnak a népe, az egy rokon nép, bár nem túl jó a kapcsolat Izraellel, egy rokon nép, mégpedig, hát aki ismeri a történetet, annak könnyebb lesz, Ábrahámnak van egy unoka öccse, Lót. Talán az ő neve onnan ismerősebb, hogy a felesége kővé válik, amikor menekülnek Sodoma és Gomora pusztulása elől és hátra tekint. Lótnak egy vérfertőzésből származó gyermeke az a Moábnak, tőle származnak a moábiták. Tehát vannak nagyon érdekes dolgok a háttérben, de mindenképpen egy rokon nép, és ott nincs Moáb mezején, nincsen éhínség, oda mennek, oda menekülnek az éhínség elől, hogy hát ha ott jobb életkörülményeket találnak. Ez egy idegen kultúra, a moábiták nem az urat szolgálják, hanem bálványokat imádnak. És ott, ebben az idegen helyben megkapaszkodnak, és a gyermekeik felnőnek, és feleségül vesznek lányokat, nyilván nincsenek izraeli lányok, hanem moábita lányokat vesznek feleségül. Ezt olvastam fel, Orpát és Rutot, ő a két felesége Elimeleknek a gyermekeinek. És bekapcsolódnak ennek a családnak az életébe, és ezt követően pedig hát csapások érik a családot, mert meghal az apa Elimelek, sőt meghalnak a fiúk is, akiknek a neve egyébként nagyon beszédes, mert az egyiket úgy hívják, hogy gyenge gyengeség, a másikat beteg betegség, ki tudja, lehet, hogy igazából a későbbiekben nevezik el őket így, hogy már jelezzék azt, hogy mi a szerepük a történetben, hogyan alakul a helyzetük, és ott marad az anyós a két menyével. Közben azonban hírét veszik, hogy véget ért az éhínség, jobbra fordult a sors Judában, visszaindulnak Betlehembe. És ahogy visszaindulnak, már az elején mondja nekik, hogy a menyeknek, hogy ti maradjatok itt a népeteknél, és menjetek vissza a saját családotokhoz, mert nem tudok veletek mit kezdeni, már nem lesznek gyermekeim, akik feleségül vehetnének benneteket, nem tudok rólatok gondoskodni. Akkoriban egy özvegyasszonynak a helyzete még tragikusabb, még nehezebb volt, ha nem voltak gyermekei, mint a mai időben. És hát nem lehetett tudni, hogy egyáltalán önmagáról is tud-e gondoskodni, de haza akart menni Naomi a saját népéhez és a rokonsága körébe. Azonban, amikor elérkeznek a határhoz, akkor újra elküldi őket, Orpa végül sírások között hajlandó elmenni, Ruth azonban mindenáron ragaszkodik Naomihoz, és vele együtt tér vissza Betlehembe. Ugye Naomi nagyon meg van keseredve, azt mondja, hogy ne Naominak, hanem Márának hívjatok ezentúl, amikor felismerik, mert keserűség van az életemben. Azonban innentől kezdve egy csodaszép irányba megy a történet. Egyrészt, amit én kiemeltem, és amiről szeretnék még szólni, az a fajta ragaszkodás, ami ott van Ruthnak a életében, az engedelmesség és a ragaszkodás. Másik pedig, hogy azt is lássuk, hogy mi történik. Az történik, hogy éppen ugye árpa aratás van, és abban az időben az özvegyeknek joga volt, egyébként minden szegénynek, de az özvegyeknek is, hogy összeszedjék az elmaradó dolgokat, szedegessék azokat a kalászokat, amit nem gyűjtettek össze az aratók. Én falun nőttem fel a TS korszakba. Egyébként, hát nem tudom kinek mit mond ez, de mindegy. Szóval abban az időben is volt aratás, meg sok minden, és amikor a gépek levonultak, és hát nálunk is voltak otthon állatok, akkor elindult a falu, mármint akik nem jártak a TS-be, és összeszedték a kukoricát, amit ott hagytak kint a földeken, mert ugye egyrészt a gépekből volt, amikor valami kijömlött, az maradt ott, nem törték le, aki tört kukoricát tudja, hogy néha egy-egy cső ott marad, és ugye azt összeszedték azok, akik akarták, onnantól kezdve már lehetett. Onnantól kezdve mindenki vihette, amire szüksége volt, hiszen azt már nem kellett. Ez történik itt is, elindulnak azok, akiknek erre lehetőségük van. Boáz, egy rokon, Naomi rokonjának a földjére irányítja őt, az anyós, a Rutot, és ott szedeget a kalászokból, de kiderül, hogy felfigyelnek rá, mert engedélyt kért erre. Joga lenne rá, hogy menjen az aratók után, de ő engedélyt kér, ezt jelentik Boáznak, Boáz pedig hát magához hivatja, és megmondja neki, hogy maradjál csak itt, szedegessél csak ezen a földön, ne menjél te máshová. És meghagyja az aratóknak egyébként, hogy ez azért mondom, mert fontos lesz a későbbiekben, hogy húzogassanak ki kalászokat a kévékből, és hagyják ott neki, hogy több maradjon. Tehát direkt hagyjanak neki, hogy könnyebb legyen összeszedni, meg többet tudjon összeszedni. És hát otthon nagyon megörül az anyósa, és végül a történet ugye úgy folytatódik, hogy Boáz, hát talán nem így van, megkedveli Rutot, azt gondolom beleszeret, és feleségül veszi, és így rendeződik ez a történet, egy gyönyörű történet, egy családnak a tragikuma, de ugyanakkor egy nagyon szépen elrendeződő történet, és a legvégéről majd még később szeretnék. Mi az, ami engem megfogott ebben? Engem azt fogott meg, ahogyan ragaszkodik az anyósához Rut. Ugye ebben olyan nagy dolog nincsen, nagyon távol van tőlünk a történet, azt mondtam, de azért van tőlünk távol ez a történet, mert nem csak a kor más, nem csak a 3300 év telt el, hanem ez az utóbbi 200 év is eltelt, és ez vitte nagyon távol tőlünk a történetet. Régen ugyanis az úgy volt, hogyha egy nő feleségül ment valakihez, akkor onnantól kezdve annak a nemzetségéhez, klánjához, családjához tartozott. Ugye a magyarban ezt visszaadja azt, hogy felveszi a nevét annak a családnak, amelyikhez tartozik. Onnantól kezdve már nem a saját családjának a tagja, hanem a másik családjának a tagja. Rut tehát ezek szerint nem az eddigi Moábita családnak a tagja, hanem innentől kezdve Elimelek izraelita családjának a tagja. És hogy ugye ez egy jó család lehetett, kedves testvérek. Gondoljunk bele, hogy egy menny hajlandó az anyósával elmenni, és ragaszkodik hozzá. Hogy lehet ez? Úgy lehet egyrészt, hogy ez egy jó anyós volt, azt gondolom, ez a Naomi. Egy jó anyós lehetett, akit lehetett szeretni. Aki jó tanácsokat adott a menyének. Aki komolyan vette a menyét, aki befogadta a családba. Aki megmutatta, hogy milyen az Úr családjában lakni. Milyen egy olyan családban lakni, ahol a család az Istennek a családja. Ugye egy óriási kulturális különbség volt kettő, a két onnan jött Rut, meg ahová került. Izraelita család volt, ahol az Urat tisztelték. A Jahvét, az Istent, a világ teremtőjét, Izrael szabadítóját, az egyetlen láthatatlan Istent. Ahonnan jött ez az asszony, az egy bálványimádó közösség volt, ahol azért, hogy legyen étel, azért is áldozatot kellett bemutatni a bálványoknak, és különböző fajta kultuszokat követtek, de mindenképpen teljesen máshogy gondolkodtak, mint ahogy gondolkodtak abban a családban, ahová került. Úgy tűnik, egyébként úgy tűnik, hogy Orpál számára is, mindkét menny számára, mindkét fiatal feleség számára vonzó volt az, ahová került. Kedves testvérek, milyen vonzó a mi keresztény életünk, a mi keresztény családunk. Ha bekerül oda valaki, egy külső ember, aki nem ebből a kultúr közösségből származik, azért lássuk be, hogy kéne, hogy legyen, vagy kell, hogy legyen, vagy hát ha van különbség a mi életünk, a mi Krisztus követő életünk, és a nem Krisztus követő családok, emberek élete között. Vajon megnyerő lesz ez a család? Megnyerő lesz az a másik számára? Megnyerő lesz-e a Krisztus? Vajon tudjuk-e neki vinni az Istennek a szeretetét? Azt gondolom, hogy ez a család nem állt neki Rutnak és Orpának, és nem dobáltak rájuk igéket, és győzködték őket, és gyomrozták, hogy legyenek hívőkké, hanem megélték a hitüket. Megérték a hitüket úgy, ahogyan kell, őszintén, tisztességgel, megülték az ünnepeiket, betartották a szokásaikat, és látták, hogy ez az ő életükre is hatással van. És ez a két fiatalasszony, ez megkedvelte ezt az életformát. Megkedvelte ezt az Istent, megkedvelte az Urat. Idegenként jöttek. Ebben az időben azért annyira nem volt divat váltani a vallásokat. És Izrael sem volt egy olyan vallás követő nép, amely feltétlenül meg akart volna másokat győzni, hogy tartozzanak oda. Tudjuk, az a nép, az volt a tagja, aki abba beleszületett. Az nem úgy volt, hogy valaki jött, és valakit oda akartak csábítani, tehát erről szó se volt. Minden népnek megvolt a maga istene. És ebben a nehezen átjárható helyzetben ott van ez a család, és oda tudja szeretni Rutot és Orpát. Pedig nem könnyű a helyzetük. Hát mondjuk így menekültek voltak, idegenek voltak Moáb mezején. Egy rokon, de nem teljesen mondjuk így felhőtlen kapcsolatban levő néppel. A későbbiekben egyébként még ez folytatódik, nem akarom terhelni a testvéreket a Moáb és Izrael kapcsolatának a későbbi történetével, de van, és nem is olyan szép ez a történet, meg korábban sem. és oda tudják őt szeretni, és el tudják fogadni. Azt gondolom, hogy ez egy nagy üzenet mindenképpen ebben a történetben, hogy tudjuk szeretni egymást, hogy tudjuk úgy megélni a hitünket, hogy tudunk úgy ragaszkodni Isten akaratához az életünkben, hogy az mások számára vonzó legyen. Nem az a cél, hogy vonzó legyen, nehogy félreértsék a testvérek. Az a cél, hogy megéljük. És ha megéljük, és hogyha Isten gyermekei vagyunk, hogyha elfogadjuk az ő akaratát, hogyha erre törekszünk, akkor vonzó lesz. Nem a vonzóság a cél, hanem az Istennek a követése. De itt az eredményt látjuk, és voltak csapások, meghal Elimelek, meghalnak a férjek is mind, fiatalon. Mi lesz most? És mégis ezekben a csapásokban is látszik, ahogyan elviseli ez a család ezeket a csapásokat. Hogy akkor is ott maradnak mellette. A másik pedig, hogy Ruth engedelmes volt, elfogadja ezt a szerepet, és követi a anyósának a tanácsait. Aki mondja, hogy később, hogy hová kell menni szedegetni, mondja, hogy mit csináljon egyébként az anyósa, segíti abban, hogy végül ugye ez a házasság létrejöjjön, hiszen ez egy rokon házasság, amiről szó van, ugyanis picit bonyolultabb a történet, tessenek elolvasni, egy olyan házasság, amelyben egy rokon felvállalja az utód nélkül maradt özvegynekről való gondoskodást. Tehát egyszerre ez egy szociális gondoskodás is volt, de hogyha végigolvassuk a történetet, azt gondolom, hogy mindenképpen látszik, hogy valami módon Boáznak, aki úgy tűnik egy tehetős ember, hiszen árpa földjei vannak, és ott folyik az aratás, és embereket alkalmaz erre a feladatra, szóval Boáznak nagyon megtetszik. És nem arról beszél a történet, hogy hát mert Ruth annyira szép volt, nem mondom, hogy nem volt az, tehát félreértés ne essék, hanem az, ahogyan viselkedik, ahogyan ez az idegen asszony, aki végül is idegen Izraelben, ezt mindenki tudja róla, ahogyan ragaszkodik az anyósához, ahogyan gondoskodik róla, ahogyan tisztelettel viseltetik iránta, mint aki egy magasabb pozícióban van, ez megnyerő a számára. Ez megnyerő a számára, és ez, ami eldönti a későbbiekben mindezt. Ahová te mégy, oda megyek. Ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Oda csatlakozik, kapcsolódik hozzá. Ez nem egy laza történet. Nem lehetett úgy a tagja a másik népnek, hogy az Istenét nem fogadja el. Isten meg Istenhez tartozás, néphez tartozás Izrael történetében egy. A kettő nem különbözik. Nem tudom, hogy most hogy van, akkor így volt. Én a bibliai időkről beszélek. Arról, hogy ez akkor így működött, és nem lehetett külön választani. Nem lehetett csak az egyikhez, vagy csak a másikhoz tartozni. És ő nem együtt él ezzel a családdal, hanem teljesen azonosul a családnak a történetével, azonosul Izrael történetével, a választott népnek a történetével ez az asszony. Én nem mondom, hogy tudatosan végig gondolja mindezt, hanem véghez viszi, megcselekszi. Ez a ragaszkodás, ez csodálatos. Ez a ragaszkodás, amelyben nem azért, mert előny származik belőle, hanem mert tudja a kötelességét, tudja, hogy erről a idős anyósról más nem tudna gondoskodni, csak neki van esélye, ő megy el szedegetni, az anyósa nem megy szedegetni, hanem ő megy el az árpa földekre szedegetni, és ő ez mindenképpen ragaszkodik. Egyébként a másik menyt Orpát sem írja le a Biblia, hát ő is nagyon sokáig ragaszkodik, és sírva hagyja ott a anyósát, de ő visszatér végül a saját népéhez és a saját isteneihez. Ez az, ami, ez a kapcsolat, ez a hűség, ami miatt, ahogy említettem is, sokszor kerül elő az, hogy amikor a házasságról beszélünk, akkor azt mondjuk, hogy ugyanezt történik. Ahová te mégy, oda megyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg, néped az én népem, Istened az én Istenem. hogy egy ilyen szoros közösség jön létre, amelyben nem külső, nem csak egy együttélés, hanem egy valóban egy valódi egymással való közösségnek a megélése az, amelyben itt történik, és nem csak egymással, hanem a hitben való megélés is. Na de, ez nem egy esketési prédikáció, úgyhogy térjünk vissza újra a szövegnek az eredeti környezetéhez, mégpedig arra, hogy azt mondtam, hogy ez a történet, vagy ez az ige, egy adventi ige. Adventi ige, hiszen az advent is arról szól, hogy idegenek, akik nem Istennek a gyermekei, azok egyszer csak Isten gyermekeivé lehetnek. Akik távol vannak tőle, azok közel kerülhetnek hozzá. Akik nem tőle jöttek, hanem istentelenül éltek, azok rátalálhatnak. Arról szól az advent, hogy Isten maga teszi lehetővé, hogy az ő népe tagjaivá legyenek azok, akik egyébként nélküle éltek. Erről szól, és ez a történet is erről szól, hogy milyen csodálatos dolog, hogy valaki egy pogány környezetből Isten népének a környezetébe kerül. Egy pogány családból, egy bálványimádó, egy istentelen, Isten nem tisztelő családból, egy Istennek engedelmeskedő családba kerül át. De a családból való átkerülés egyszerre egy néphez való tartozást is jelenti. És hogy mennyire erős, majd még arról a végén szeretnék mondani, és hogy mennyire jelentős ez a néphez való tartozás. Ma is ugyanez történik, akik nem ismerik Istent, akik nem az ő népének a tagjai, egyszer csak népévé lesznek. Akik ismeretlenül éltek a világban, azok Isten gyermekeivé lehettek. Ez több szinten is igaz, igaz az evangéliumban, amikor Jézus megszólítja azokat, akiket Izrael vallási közössége kitaszított. Mert bűnösök voltak, vámszedők, paráznák, olyanok, akik nem tudták vállalni a törvénynek a szabályait, olyanok, akik nem tudták megtenni azt, amit meg kell tenni Izraelben, akit nem fogadott el sem a vallási elit, sem a kegyeseknek a közössége. Isten Jézus Krisztus által őket újra megszólítja. Ők származásilag tagjai a népnek, Izrael vallás, Izrael közösségének, de gyakorlatilag a kultusz közösségébe nem tudnak részt venni. Kívül vannak, és Jézus őket szólítja, meghívja, és bűn bocsánatot ad számukra. És a következő lépésben pedig, amikor Jézus elküldi a tanítványokat, ahogyan olvassuk a Máté 28-ban, vagy az Abcsel 1-8-ban, ott azt mondja, hogy mindenki számára hirdessék az evangéliumot. Hogy azok, akik nem tartoznak leszármazás szerint Izrael közösségéhez, ők is Isten gyermekeivé legyenek. Ezért lehet az, kedves testvérek, hogy úgy tanít bennünket imádkozni az Úr Jézus, hogy mi atyánk. Azért lehet az, hiszen nekünk nem atyánk a választott nép eredeti értelmében véve. Nekünk Krisztus által lett az Isten atyánká. Azoknak, akik nem ismertük őt, megismertette magát. Azoknak, akik nem voltunk az Ábrahám utódai, vagy lehet, hogy valaki az volt részben vagy egészben, de nem abban a vallási közösségben élt, Isten megismertette magát Jézus Krisztus által sokkal tökéletesebben, mint korábban, bár abban a folyamban, amit a próféták és az előző kijelentés jelentett, abban annak a következtében, vagy abba ahhoz kapcsolódva. Jézus Krisztusban a tökéletes kijelentés érkezett el. És innentől kezdve számunkra is ott van az a hívás, az a lehetőség, hogy vállaljuk a közösséget az Istennek a népével. Hogy vállaljuk a közösséget Krisztussal. Hogy induljunk el onnan, ahol vagyunk, hogy induljunk el abból az istentelen, Istennek nem engedelmeskedő, az ő uralmát semmibe vevő környezetből, és érkezzünk meg az Isten népének a közösségébe. És mondjuk mi is azt, hogy néped az én népem, Istened az én Istenem. Hogy fogadjuk el Istent úgy, mint aki ma is választott népet hív magának, mint aki ma is összegyűjti az övéit, és aki lehetővé teszi Jézus Krisztus által, hogy mi is hozzá tartozhassunk, hogy egyszerre lehessünk az ő népének, az ő nemzetségének a tagjai. Nagyon fontos, hogy itt erről van szó. Nem arról van szó, hogy egyeseket Isten valami módon hívővé akar tenni a maguk módján. Nem arról van szó, hogy némelyek érzelmes gondolatokra találnak, hogyha meghallják az Istennek az igéjét. Arról van szó, el kell indulni, és Istennek kell követni ebben a világban. Isten népének a tagjaivá lesznek azok, akik elfogadják Jézus Krisztus megváltását. Nem magányos hívők, hanem Isten kegyelmének a részesei, annak a megváltott népnek, Krisztus vérén vett népnek a tagjai, akik ebben a világban úrnak vallják Istent, akik neki engedelmeskednek, és akik azt akarják megélni a mindennapokban, amit a történetben szereplő Elimelek és Naomi a fiaival, meg a menyeikkel együtt megéltek. Istennek a tiszteletét, a szeretetét és az ő követését. Ebbe a közösségbe hív mindenkit Isten Jézus Krisztus által. Adventi textus, mert azért vált ez lehetővé, mert eljött ebbe a világba Jézus, mert megszületett, mert meghalt értünk, mert ledöntötte azt a falat, amit az ember a bűnével emelt önmaga és Isten közzé. És ez a hívás hozzánk is felénk is szól, nekünk is szól. Akkor, amikor együtt ünneplünk, amikor együtt imádkozunk, amikor együtt emlékezünk, és együtt mondunk hálát Istennek, és várjuk, hogy megszólítson bennünket, mi egy népnek a tagjai vagyunk. A Krisztus népének a tagjai vagyunk, a megváltottak közösségének a tagjai vagyunk, akik mindegy, hogy mikor éltek, együtt vagyunk ennek a közösségnek a tagjai, reformátor elődeinkkel, hitvalló őseinkkel, biztos emlékeznek a testvérek, amikor elmondjuk az úrvacsorakor azt, hogy így cselekedtek az apostolok, így cselekedtek hitvalló őseink, mindenki, aki követte a hitet, így a reformátorok, így a mi őseink is. Mi ebbe a sorba állunk be ekkor, velük együtt állunk ott szinte az urasztalánál, velük együtt, Isten választott népe, Isten közösségevel együtt, a láthatatlan egyházzal együtt, amely az üdvözült sereg ebben a világban. Hozzá tartozunk, és az ő népének a tagjai vagyunk. Azt mondja most ez a történet, hogy merjük kimondani, merjük megerősíteni, igen, ez az a nép, amely az Isten népe, és amelyhez tartozom. Ő az én Istenem, és nekem ott van helyem. Itt van a helyem, örülök neki, hálát adok, és Istent hívom segítségül, hogy meg tudjak maradni ebben, és meg tudjak állni ebben. Nem hagyom el, és nem fordulok vissza tőle. És egy adventi textus még azért is, és hát hadd kerüljön ez a végére, mert hát a történet, ugye a folytatása a legérdekesebb, hogy miért is kerül be ez az egyetlen családnak a története a Bibliába. Biztos sok oka lehet, de az egyik oka az, hogy akkor, amikor azt olvassuk, hogy Jézusnak a, vagyis hát Dávidnak egyébként a utódait látjuk, akkor kiderül, hogy Boáznak Ruttól születik Óbéd nevű gyermeke, és Óbédnak pedig egy Isai nevű gyermeke. De akik ismerik a Bibliát, tudják, hogy Isai az Dávidnak az édesapja. És hát Dávidnak, vagy Isainak sok gyereke van, Dávid a legkisebb, akiből aztán a nagy király lesz. Rut tehát végső soron Dávidnak, ha jól számolom, a déd nagy mamája. Egy moábita asszony, aki döntött Isten mellett, akit megérintett az Úrnak a tisztelete, aki tudta azt mondani, hogy ez az ő népe, ez az ő Istene, így kapcsolódik be az ígéret, a megígért népnek, az Isten választott népének a tagjai közé. Kedves testvérek, van lehetőségünk, hogy mi is Isten választott népének a tagjai között legyünk, és megtartassunk. És a folytatás pedig, tudjuk, hogy Dávidnak az utóda, Dávidnak a megígért örökké tartó uralkodásának a megtestesítője, pedig nem más, mint Jézus Krisztus. Együtt a Márk evangéliumát olvastuk a keresztkérdéseken résztvevőkkel, és ugye emlékszünk, úgy kezdődik Jézus Krisztusnak, a Dávid fiának az evangéliuma. Így jut el hozzánk ez a történet, Isten gondoskodik, Isten cselekszik az életünkben, nehézségek között is meg tud tartani. Nekünk pedig van lehetőségünk mellette dönteni, mellette kitartani, és rábízni az életünket Istenre, rábízni a jövendőnket Istenre, a magunkét, a népünkét, az egyházunkét, mert ő az, aki ennek a világnak az ura. És ha őt valljuk Istennek, ha hozzá ragaszkodunk, akkor vagyunk igazán jó helyen. Kedves testvérek, hadd mondjak egy jó hírt így a legvégére, jó helyen vagyunk az Isten házában. Jó helyen vagyunk az Isten házában, ahol az ő ígéretei hangoznak, ahol szent lelkét hívhatjuk segítségül, ahol a bűnbocsánat hirdettetik, ahol az ő kegyelme árad ki a Szentlélek által. Adja meg nekünk, hogy tudjunk így lenni Isten népének a tagjai, az ő követői, hozzáragaszkodók ebben a mi világunkban, ebben az adventben és ezen a karácsonyon. Amen. Isten igéjére énekkel válaszoljunk. A 338. dicséretnek az első versét énekeljük. A 338. dicséretnek az első versét. Így kezdődik: lelki próbáimban, Jézus, légy velem. Elcsendesedve előbb vigyük a mi imádságainkat, hálaadásunkat és kérésünket az Úr elé egyéni imádságban. Amen. Jöjjetek testvéreim, emeljük fel a mi szíveinket Istenhez, és együtt is imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy példát mutattál számunkra Rút történetéből is, hogy a te áldásaiddal magunk életében is ott tudsz lenni. Ott tudsz lenni a családjaink életében, és adsz nekünk erőt, hogy hozzá tudjunk ragaszkodni. Urunk, megvalljuk előtted, hogy ebben a család történetben egy kicsit magunkra is ismertünk. Vannak küzdelmek, kihívások és nehézségek az életünkben. Nem minden alakult úgy, ahogy elterveztük. Nem minden lett olyan, amilyennek szerettük volna. Vannak kudarcaink, vannak veszteségeink, vannak küzdelmeink ebben a világban. Nem minden kapcsolat olyan felhőtlen, amilyennek szeretnénk. Sokszor nem értünk egyet, sokszor nem figyelünk egymásra. Sokszor nem fogadnak el minket, és van, hogy mi sem fogadunk el másokat. Hordozzuk a sebeket, és nem gyógyulnak. Urunk, kérünk, kegyelmesen tekints a mi mindennapjainkra. Szeretettel hordozd a mi emlékeinket. Segíts, hogy megérthessük és elfogadhassuk a te akaratodat. Hisszük, hogy a te kegyelmedből minden nehézség és minden küzdelem mellett mégis révbe tudunk érni veled. Mégis az üdvösség az, amit nekünk ajándékoztál. Urunk, köszönjük, hogy van megtartó kegyelem. Köszönjük, hogy bennünket is tudsz ebben részesíteni. Köszönjük, hogy minden jó, amit kaptunk, onnan felülről jöhetett. Köszönjük a csodálatos adományokat, hiszen nem csak küzdelmek, nem csak nehézségek, hanem szépségek, gyönyörűségek lehettek az életünkben. Köszönjük, hogy mindezt neked megköszönhetjük, és hálát adhatunk érte. Urunk Istenünk, kérünk, légy velünk a mi mindennapjainkban. Segítsd, hogy emberi kapcsolatainkban békességnek szerzői lehessünk. Segíts abban, hogy ahol élünk, ahol vagyunk, tudjunk munkálkodni azon, hogy a hitet, a te követésedet meg tudjuk élni. Állj mellénk abban, hogy amikor a te népednek a tagjaiként vagyunk jelen mindenhol, akkor hozzád méltók lehessünk. Légy segítségünkre, hogy elkötelezettek legyünk melletted. Segíts, hogy a te igéd, ha megérint minket, akkor tudjuk megtartani a te üzenetedet, és valóban lehessünk ne csak hallgatói, hanem cselekvői is a te igédnek. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy imádkozhatunk, könyöröghetünk, eléd hozhatjuk életünk gondjait, terheit. Így imádkozunk most együtt is, a mi betegeinkért. Imádkozunk azokért, akik akár itt a templomban, akár otthon, akár kórházban betegeskednek. Állj melléjük, Urunk, kegyelmesen és bátorítsad, adj erőt azoknak, akik családtagok, akik aggódnak miattuk, akik rájuk figyelnek. Köszönjük, Urunk, a megtartatást, amit tapasztalhattunk betegségben és nehézségben. Urunk, légy a mi bátorítunk és vigasztalunk, amikor azt tapasztaljuk, hogy ezen az ünnepen mások is lehetnének, akiket el kellett bocsátanunk az utóbbi időkben, akiktől búcsút kellett vennünk. Urunk, légy segítségül, hogy ne keseredjünk el, hanem hálásak tudjunk lenni őértük, azokért, akiket magadhoz szólítottál. És kérünk, mennyei édesatyánk, hogy adj nekünk erőt, hogy hirdessük mindig a te akaratodat. Imádkozunk gyülekezetünkért, imádkozunk idős testvérekért, azokért, akiknek az életében békétlenség, feszültség, nehézség van. Imádkozunk ezért a városért, könyörgünk református egyházunkért, és a keresztény bizonyságtételért szerte a világban. Imádkozunk egyházunk, népünk, országunk vezetőiért, és mindazokért a vezetőkért, akiknek van döntési joga. Urunk, adj nekik olyan bölcsességet, hogy békesség és nyugalom lehessen ebben a világban. Mennyei édesatyánk, áld meg a mi adventi készülődésünket, és tégy áldássá bennünket. Az Úr Jézus Krisztusért hallgass meg. Amen. Együtt is imádkozzunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Békesség a testvéreknek, és szeretet, hittel együtt az Atya Istentől, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A záró éneket énekeljük, és mivel az áldást már vettük, a záró ének után rögtön a himnusszal fejezzük be felállva. A záró énekünk pedig a 304. dicséret, és ezt most az 5. verssel fogjuk kezdeni. Így kezdődik: és végig énekeljük, igen, így kezdődik. Lesznek benne olyan dolgok, amik az ige hirdetésben már említésre kerültek, érdemes odafigyelni. Az illésnek lelkével ruház fel engem is, szent szerelmet tüzével égjen én lelkem is.